Nagyon szépen köszönöm, kedves Tamás! Aminek mondja magát, és ami valójában az egyház önképe és valósága a döntés küszöbén. Főtiszteletű egyházterületi elnökség, főtiszteletű esteres urak, nagytiszteletű szolgatársak, kedves testvérek! Volt a múlt században egy gondolkozó, Albert Camus, aki a Sisyphos mitosza című könyvét azzal a gondolattal indítja, hogy egyetlen igazán komoly kérdés van az életben. Mindenek előtt az, hogy érdemes-e még folytatni. Aki erre sosem kérdezett rá, az szerinte még nem is gondolkozott igazán. Kámi ezt az élet és a halál felől kérdezte. De a kérdés átültethető. Egy közösség, egy egyház is eljuthat oda, ahol ezt a kérdést már fel sem kell merítenni magának. Érdemes-e így folytatni? Aminek mondjuk magunkat. Vajon azt érje valóban? És ha nem, mi tartja még össze az egészet? A hit vagy a megszokás? Nem új keletű kérdés ez. A prédikátor, Jób, a panaszsoltárok mind ismerik ezt a tapasztalatot. Amikor a világ nem felel, és Isten hallott. Camus válasza radikális. Az ember egy néma világban áll. Kérdez, de a világ nem felel. Innen születik meg az abszurd tapasztalata, és innen a dac is. Sisyphos tudja, hogy a kő visszagördül. Mégis elindul. És van egy pillanat, amikor a kő már legúzult. Ő pedig utána ered, hogy újra kezdje. Kami szerint épp ezen az úton van a méltóság. Amikor üres kézzel vallad lefelé a kőjel, tisztán látja a sorsát, és mégsem törik össze. Sőt, boldognak kell elképzelnünk, mert a kő az övé. Ezt a tapasztalást nem lehet félresöpörni. Hányszor folytatjuk mi is így, megszokásból, szerepből, mert nem látunk más utat. És hányszor tapasztaltuk meg ennek az egyházi alakját is. Amikor már nem a világ, hanem a saját közösségünk néma. Amikor van működés, van beszéd, de nincs valódi válasz Isten előtt. Magunkra húzzuk a napokat, a szerepeket, a mondatokat, és néha észre sem vesszük, hogy ami tartalomnak látszott, az már csak díszlet. És nem minden az. Sok mindenben valóban élünk. De az esendőség mindig teremt díszletet is. És egy párat pillanatban lehűl valami. Ott állunk, és látni kezdjük, amit addig kerültünk. A mai napunk fölött álló zsoltár, a meghívó zsoltárra gondolok, erről szól, hogy ne mi vizsgáljuk meg magunkat. Isten vizsgáljon meg. Ismerje meg a szívünket, és nézze meg, nem járunk-e téves úton. Nem mi ma tartjuk magunk elé a tükröt. Hagyjuk, hogy Isten vizsgáljon meg minket, és ez nem önostorozás. Mérföldköveknél minden közösségnek szüksége van ilyen vizsgálatra. Most ennek ideje van. Erről szól ma minden. Arról a pillanatról, amikor a díszlet lehullik, és van rá egy bibliai képen is. Egy proféta a barlangban. Illés. Futásban van, kimerülten, megalázottan, önmagából kifogyva. Az egy királyok 19-ben azt olvassuk róla, hogy a halálát kívánja. Lefekszik egy bokor alá, és ennyit mond. Elég most már, Uram. Aki így beszél, már túl van a nagy szerepeken. Elfogyott a prófétai lendület, a Kármel emléke. Maradt a fáradtság és a magán. Ez a kiállult ember egyik legveszélyesebb pillanata. Mégis eljut a Hórebig. Bemegy egy barlangba, ott tölti az éjszakát. Ott szólítja meg az Úr. Ki kell állnia a hegyre. Jön a szél, a földrengés, a tűz. Isten hatalmának ismerős jelei. És mégis a halt és szelít hangnál takarja el az arcát. Nem puszta csend ez. Olyan halkság, amely előtt Illés már nem tud szerepen maradni. Illés történetében a barlang menedékhely helyett küszöbbé válik. Isten nem engedi, hogy Illés a saját magányának igazságában lakjon tovább. Meghallgatja, táplálja, megszólítja, aztán visszaküldi. Megmutatja neki, hogy nincs egyedül. És az Isten ügye nem fog véget érni vele. A kérdés az, meghalljuk-e a halt szót? Mert van egy hang, amely előtt az ember már nem másokról beszél, sőt, Isten előtt ismerhet leginkább önmagára. Kármilyen ezt utlex kogníciónak nevezi, kettős ismeretnek, és erre még visszatérünk. Most legyen elég annyi, hogy aki Isten előtt áll, nehezebben menekül szerepekben. Ezért adtuk a mai napnak ezt a címet, megismerni Istent, megismerni magunkat. Azt, hogy itt vagyunk rendkívül. Ritka alkalom, hogy lelkészek, gondnokok, presbiterek és intézményi képviselők együtt kérdezzék, kik vagyunk most. A kezdeményezés súlya abból a felismerésből fakad, hogy a megszokott formák most kevésnek bizonyulnak. Ebben a más műfajt kér. Kevesebb szerepet és készválasz, több figyelmet és Isten előtti tisztálást. A mai előadás kézise nagyon egyszerű. A hitvallás ott kezd valóságá válni, amikor Isten előtt már nem elég megneveznem, mi romlott el körülöttem. A saját helyemet is látnom kell ebben a történetben. Erre figyeljünk ma. A beszédre, amely lát, de nem lát. A hallgatása, amely békességnek látszik. Végül arra, hol vagyunk mindebben mi magunk. Ezt a számvetést senki sem végezhetheti el helyettünk. Mitől lesz a hitvallás valóságos? Mielőtt a jelenlegi helyzetükről beszélnünk, kell egy mérce. Ha az önképünk és valóságunk között távolság nyílt, és ezt a távolságot Isten előtt akarjuk megnevezni, a benyomásaink, a sérelmeink, esetleg félelmeink, nagyon kevesek hozzá. A református örökség puszta idézése sem elég. Mélyebbre kell mennünk, egészen Isten igényének bizonyságtételéig, amelyhez a reformátorok újra megtanultak visszatérni. Kálin az institúció elején Isten és önmagunk ismeretét kapcsolja össze. Ézsaiás Isten szentsége előtt mondja ki, jaj nekem, elveszem. Péter Krisztus jelenlétében, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Isten ismerete önismeretté válik. Egyetlen mozdulat, de két irány. És ez az ismeret cselekvést kér. Isten előtt megismerni magunkat soha nem marad puszta belső felismerés. Aki ott lát, annak valamit másként kell tennie. Ezt a cselekvő ismeretet különös tömörséggel foglalja össze a Heidelbergi Kártya 32. kérdés felelete. Miért hívnak téged kereszténynek? Mert Krisztusnak tagja vagyok, és részese az ő feltemetésének. És ebből három mozdulat következik. Vallás lenni az ő nevéről. Önmagamat élő hálaáldozatul ajánlni. És szabad lelkiismerettel harcolni a bűn és a sátán ellen. Itt egy egész életszerkezet áll előttünk. Krisztus feltent proféta, főpap és király, aki hozzátartozik, a Krisztussal való közösségből részesedik az ő küldetéséből is. Ezért a hitvallás nem pusztán helyes mondat. Egyszerre megvallás, hordozás és felelős cselekvés. És nem embertípusokról beszél itt a Kánté. Krisztus egyetlen szolgálatának három oldalán. Ezt nem lehet csak erkölcsi programnak tekinteni. A lélek az, aki Krisztushoz kapcsol, és a hitvallás szavát engedelmes életé formálja. Na és itt már nem beszélhetünk kívülről. Ezt magunkban is ki kell mondani. Nem elég Krisztus szolgálatának csak az egyik oldalát vállalni. Van olyan tisztánlátás, amely valóban prófétai ajándék. Valaki pontosan érzékeli, hol torzult el a közös életünk. És van bátorsága is ahhoz, hogy néven nevezzük. Amit lehet, hogy inkább mások elkerülnének. Erre nagyon nagy szükség van. De a prófétai látás önmagában nem elég. Ha nem rásul hozzá papi részét és királyi felelősség, lassan fölényét elmenthet. Mert a diagnózisnak közelségből kellene születnie, nem pedig távolságból. Olyan közelségből, amely látja a sebeket, és lehajol hozzá. A másik oldalon ott van a pásztori hordozó jelenlét. Ez is nélkülözhetetlen. Egy párat egyházban különösen is az. Szükség van olyanokra, aki ért, bár, meghallott, nem tör pálcát azonnal mások felett. Csak az együttérzés is lehet elveszített igazság. Ha hiányzik belőle a prófétai bátorság, lassan elkelheti a valóságot. A szeretet gyógyító irgalom helyett kegyes félrenézésé válhat. A békesség itt pedig nem megbékélés, csak konfliktus elhalasztás. És a vezetői határozottság, na az igazán nagy ajándék. Dönteni kell. Szervezni kell, vinni kell az ügyeket, különben minden elakad. Ezt nem lehet lebecsülni. De a cselekvés is el tud szakadni Krisztustól, ha nincs megvallás, alázat és a lélek előtti engedelmesség, egy idő után puszta egyház kormányzati technikává válik. Lesz rendület, lesz működés, lesz adminisztratív eredmény, csak éppen lehet, hogy a mélység fogy el alulva. Az egyház mozgásban marad, de közben egyre kevésbé kérdezik, hogy merre hívja az Úrra. És tudjátok, egyik sem rossz szándékból romlik el. Talán éppen ez a legkiózanítóbb. Mindegyik ott torzul, ahol a másik kettőt valaki másra hagyjuk. Az egyház küldetésében az egyik legnehezebb belső próbatétel éppen az, hogy együtt maradjon az, ami Krisztusban nem válik szét. Mert ő igazat mond. hordoz, és úgy uralkodik, hogy önmagát adta értünk. És ha őszinték vagyunk, mindhárom torzulásra tudunk példát is mondani. Nem csak másokból, magunkból is. Talán éppen itt kezdődik újra a hitvallás. Amikor már nem a saját szerepünket védjük, Krisztus osztatlan küldetésében kellene részesednünk. Kamu reménytelen diagnózisa az, hogy ne hazudjunk a valóságra. Bonhoeffer ennél mélyebbre visz. A felelős élet azt mondja, nem a tiszta távolság erkölcse. Minden meghatározóan Krisztus előtt vállalt részvétel abban a valóságban, amelyhez kötve vagyunk. Az ember így már nem az önképét védi, mások tervével együtt vállalja a rábízott helyet. Ez a cím súlya, aminek mondjuk magunkat, és amit valójában vagyunk. A kettő közé távolság fér, és amíg ezt takarásban tartjuk, nem születik meg a felelősség. Sokszor úgy tűnik, hogy ez a magyar református egyházunk egyik mélyebb kísértése. És a mi területünket sem kerüli el. A hitvallás szóval kezdődik, de cselekedetben válik láthatóvá. Nem az a kulcs, hogy mindent másképp tegyünk. Hát a más is lehet éppen olyan rossz. A kulcs az, hogy a megvallás életforma legyen. Ahol a megvallás és a cselekvés elszakad, ott a hitvallás nyelve megmarad, az életek pedig a régi mindászatok ismétlik. És ebből nem a puszta akarat erő vezet ki. A lélek ébreszti újra azt a kérdezést, amely Isten előtt kezdődik. Azt a bátorságot, amely lépünkben, és azt a reménységet, amely a folyamatok és körülmények helye, sőt ellenére, Isten hűségéből él. Ezért most már nem általában beszélek az egyházról. Oda kell tartanunk ehhez a mércéhez a magyar református egyház jelenét, és benne a saját kerületünkét is. Meneküléseknek három jellemző formája. Hangos időben élünk. De a hitvallás elől nem csak zajjal lehet menekülni. Csendben is. Az egyik út a pontos diagnózis felelősség nélkül. Beszél, de nem lép. A másik, a hallgatás felelősség nélkül nem beszél és nem is lép. Látszólag ellentétesek. Isten előtt mégis ugyanarra vezetnek. A hitvallás ilyenkor csak mondat marad. Nem lesz belőle engedelmesség. Beszéljünk először a hangosakról. A választások óta éles helyzetértékelések jelentek meg. Több közöttük pontosan lát. Ezt nem érdemes vitatni. De van egy visszatérő teológiai mintázat, amelyre viszont figyelnünk kell. A diagnózis pontos, a megnevezés éles, aztán valahol megjelenik a mondat, rólunk van szó. Fontos vállás. De ott már ritkában folytatjuk, hogy én miben vagyok benne. A magyar református egyház történetében nem először látjuk ezt. Fordulat helyzetekben hamar előkerülnek a bűnbánat szavai. Csak hogy a második helyét ritvallás józanul figyelmeztet. Az igazi megtérést nem mi állítjuk elő. Isten ajándéka az. A lélek munkája bennünk. És nem szavakban áll, hanem gyümölcsök terem. A nehezebb kérdés azért mindig az, hogy a bűnbánat nyelve után megszületik-e a megtérés gyümölcse. Az engedelmesség konkrét formája. És itt igazán érdemes megállni. Amit most mondok, legyétek inkább teológiai felismerésnek, mint vádiaknak. reformátori hagyomány Luther és Calvin nyomán világosan beszél az önmagát igazoló emberi szívről. Luther szavára a korunkból váltunk szép. A magába vörgül szív. Az ember nem csak másokat téveszt meg, önmagát is képes igazolni, kegyes, igaznak tűnő mondatokkal, és valóban hisz is. A pontos diagnózis még erősítheti is ezt. Ha én ilyen jól látom mások bűnét, talán nincs is mit látnom magamon. És van olyan pillanat, amikor az ember már tudja, hogy az őszinte szó egyfelől lehet igazság, és a jó helyezkedés egy új rendben. És nem mindig tudja szétválasztani a kettőt. Ez a magába görbült szív legrafináltabb formája. Mert a bűnbánat is magába görbülhet. Ezért a jólátás is válhat menekülésé. A pontos diagnózis ott állít hitvallássá, ahol a diagnoszta a saját helyét is felírja a vétkezők közé. Ahol a látás visszafordul arra is, aki kimondja. Ennélkül a legfontosabb felismerés is csak egy újabb hang a sok közül, amely semmit sem fog mozdítani. A másik menekülés a hallgatás. Itt nincs éles szó, nincs nyilvános diagnózis, nincs vita, csak kívánás. Majd elmondják. Majd mások megoldják. Majd nem kell állást foglalni, emberileg érthető. Egy fáradt egyházban a hallgatás gyakran a békesség formájának látszik, pedig nem békesség. Lehet fáradtság, lehet elhárítás, és néha bizony még a félelem rendezett alapja. És a hallgatásnak több arca van. Van, aki tudna szólni, de félti a pozícióját. Van, aki tudna, de már nem hiszi, hogy van értelme. Van, aki olyan fáradt, hogy már a szólás gondolatától is elfáradt. Van, aki azt mondja magában, hát ez más dolga. Mindegyik megérthető, de egyik sem hitvallás. Ahol a beszéd nem vezet felelősséghez, ott a beszéd is menekülés. Ahol a hallgatás nem vezet imádsághoz és cselekvéshez, ott a hallgatás is menekülés. A hangos diagnosztika és a néma kivárakozó ugyanezt kerüli el, csak ellenkező irányból. Isten előtt megállni önmagával, és megtenni, amit a felismert igazság kér. És innen már nincs kényelmes távolság. A kérdés már nem általános. Mi itt, ebben a kerületben, nálunk vajon melyik menekülés az erősebb? A hangos diagnózis, amely nem lép, a hallgatás, amely kivár, vagy lehet, hogy mindkettő egyszerre. A beszéd és a hallgatás egymást igazolja, miközben a cselekvés elmarad. És van egy harmadik menekülés, amelyről egészen ritkán beszélünk, mert talán a legnehezebb felismerni. A megújulás retorikájába való menekülés. A megújulás szólama ilyenkor elvészi helyettünk a megújulás munkáját. Beszélünk róla, és úgy érezzük, mintha már történne is valami. Pedig a régi szerkezet érintetlen marad. Ha ez a beszéd leválik az engedelmességről, bizony maga is a válság részévé válik. Mielőtt a kerületben néznénk, ki kell mondani valamit, amit sokan érezhetnek, de ritkán mondunk ki. A fenti utak sokak számára nem választásnak, sokkal inkább zsákutcának látszanak. Ha hallgatok, cinkos vagyok. Ha megszólalok, kockáztatok. Ha csendben teszem a dolgom, mintha azt igazolnám, hogy nincs is nagy baj. Ha belemegyek az egyház politikába, felőrülök. És ez valódi szorítás. Nem nevezném gyávaságnak. De a hitvallás nem eredmény logika. Nem az a kérdés, melyik út működik. Sokkal inkább az, hogy melyik a hűség útja Isten előtt. Akkor is, ha mi nem látjuk a végét. És ezt is ki kell mondani. A csapvegyezés bizony néha felment minket. Hiszen ha minden út rossz, egyiken sem kell elindulnom. A fáradtság valódi, de a magunkról szóló igazság elől ez is menekülés lehet. Ezért nem egyszerűbb vagy ügyesebb mozdulatra van szükség, hanem a kérdésnek kell megváltoznia. Innen kell most a kerületre néznünk. A néma kerület diagnózis. A kerület passzivitását könnyű lenne szociológiai adatokkal magyarázni. Van benne fáradtság, előregedés, alulfinanszírozott szolgálat, sok személyes csalódás, ezek valóságosak, és nem kell lebecsülni őket. De a mélyebb rétegek teológiai. Nem azért, mert mindenre kegyes szavakat kell találnunk. Illés a barlangban nem egy régi történet. Ismerem ezt az állapotot, és azt hiszem, sokan ismerik itt ma. Nem látványos összeomlás ez. Annál csendesebb, de áldázott is. Amikor az ember legbelül azt mondja, elég most már. Nem hangosan, csak magában, fáradtam. Egy hosszú nap végén. Hány egyházmegyén gyülekezetünk van most Illés állapotában? Hány esperes lelkész, hány presbiter mondja ezt csendben anélkül, hogy bárki is hallaná? A kérdés, ami engem nyugtalanít, hogy hordozzuk-e ezt közösen, vagy csak már egyszerűen tudomásul veszünk. Illés az angyal jött. Nem magyarázattal, nem programmal. Étellel és vízzel. És ennyit mondott, fej, mert nagy út áll előtted. Láthatjuk, az Isten nem a kimerültséget tagadta le. Meglátta és mellé állt. És ez nem szentimentális vígasz. Mert a megújulás egyetlen valódi iránya, hogy nem onnan indulunk, ahol lennünk kellene, hanem onnan, ahol éppen vagyunk. Ez a torzulás ritkán kezdődik látványosan. Először az ember már nem kérdezi igazán Isten előtt, aztán még tudja, mit kell lenni, de nem mozdul. Végül már nem is nagyon vár semmit. És ebben a teológiai mélység három irányban válik láthatóvá. Az első a megnyugvás. Securitas. A reformátori hagyomány édesen különbséget tesz a hit ellen bizonyossága, a certitudo és az ellenyek vallási biztonságérzet között. Mi reformátusok vagyunk. Megvannak a hitvallásaink, és ennyi elég. Ez még a hit hangján szól, közben viszont elveszíti a hit édességét. Úgy beszél Istenről, mintha többé nem kellene újra Isten előtt megállni. Úgy beszél önmagáról, mintha az önismeret egyszeres mindenkorra lezárt kérdés volna. A kettő közötti eleven mozgás megszűnik. A második az akcédia. Lelki elnehezülés. Az ember még tudja, mit kellene tenni, de már nem mozdul. A problémák láthatók, a lépés mégis elmarad. Jó gondolatok maradnak sokszor a fiókban, határozatok az irattárban, ígéretek az elmúlt üléseken. És a harmadik már igazán nehezen nevezhető meg. A kétségbeesés talán túl erős szó rá. Pontosabb volna a remény lassú kimerüléséről beszélni. Ez az az állapot, amikor az ember még beszél Istenről, de már igazából alig számít arra, hogy Isten beleszúl a történetbe. A cselekvés gyengül, vele együtt a várakozás is. Általában ez a mondat szokott itt maradni velünk. majd lesz valahogy. És egy idő után már nem is veszük észre, hogy ez veszi át a reménység helyét. Pedig a keresztény reménység nem bevilágás. Annak várása, hogy Isten hűsége akkor is cselekszik, amikor mi már csak a folyamatokat látjuk. És ezt a pontot szándékosan most nyitva hagyom. A diagnózisnak ki kell bírnia, hogy egy darabig feloldás nélkül álljon előttünk. Így válik a belső elmozdulás közösségi démulcsává. Ahol az Isten előtti önismeret kihal, ott a közösség lassan elveszíti a cselekvő képességét. A hitvallás nyelve lehet, hogy megmarad, de az életet a régi beidegződések veszik tovább, viszik tovább. És ennek a passzivitásnak hadd emeljem ki az egyik legkockázatosabb tünetét, a teológiai munkahelyzetét. A református egyházban a teológia nem díszítő elem, olyan műhely, ahol az egyház Isten előtt tanulja látni önmagát. Ha a teológiai munka nem jut be a döntésekbe, a gyülekezeti látásba, a közös beszélgetésekbe, az önkép és a valóság távolsága nő. Sokszor hivatkozhatunk rá, de ritkábban fogjuk engedni, hogy valóban formáljon. És ilyenkor a passzív közelben megerősödnek a ki nem mondott döntési mintázatok, a lojalitások, személyes hálók, egyéni és intézményi érdekek. Ezek többnyire nem fenyegetően hatnak. Praktikus megoldásként látszanak, ezért nehéz felismerni őket. És itt egy fontos különbség. Mert a puszta személycsere önmagában nem fog megoldani semmit. Ha a szerkezet marad, az új vezetés is a régi fogja folytatni. És ez nem egy csoport bűne a másik felett. Ebben a szerkezetben mindannyian benne vagyunk. Vezetők és vezetettek egyaránt. Lehet felelősöket keresni. De a fő kérdés mégiscsak az marad, hogy ki mer kilépni a magába körbült körből. És egy éger egyház felismeri ezt. Egy passzív, belecsúszik. Ha azonban az egyház Krisztus teste, ezek a sebek nem magánügyek. Pál szava szerint, ha egy tag szenved, vele együtt szenved valamennyi. Az elhallgatott seb nem marad helyben. Bizalmatlanságá, fáradtságá és cinizmussá válik. A kedvelt bolyát ma talán nem a viták jelenléte mutatja. Súlyosabb helyzet a valódi párbeszéd hiánya. A néma kerület diagnózisa súlyosabb, mint a hangos. Ez a némaság minden szinten jelen lehet. Gyülekezetben, egyházmegyében, a vezetésben, az intézményekben és bennünk is. Ahol nincs valós párbeszéd, ott a felelősség elhalványul, és más erők kezdenek szervezni, és Isten igéje is ünnepi emlékké szelidül, pedig nem emléknek kaptuk. Ítéletnek és vigasztalásnak. Útnak. Eddig a kerület állapotáról beszéltem, leginkább fogalmakon át. Hadd álljak meg egy pillanatra, mert a kerület nem egy házmegyék és gyülekezetek adminisztratív összege. Nem választások, meg nagy rendezvények alanya, amely ilyenkor jelen van és reprezentál. Sokszor úgy érzékelhetjük, hogy a kerület gépezetté vált, intézmények, fenntartás, igazgatás került a középpontba. Csendben eltolódott valami. Az egyház teste helyett az egyház üzeme lett a referenciapont. fontos diagnózis ez, de önmagában kevés. Mert ami ma megkövesedett formának látszik, sokszor egy régi kegyelmi pillanatból nőtt ki. Valaki épített, imádkozott, áldozott, és abból lett ez a szerkezet. A probléma nem maga az intézmény vagy a struktúra. Az a baj, hogy az eredeti kérdés már nem hangzik el, amely ekkor választva született, és hozta létre az intézményt vagy a szervezetet. Amíg ezt nem ismerjük fel, addig úgy védjük az intézményt, hogy közben azt hisszük, mindent a kegyelem érdekében teszünk. A terület ott érhet igazán, ahol egy lelkész vasárnap reggel akár csak néhány embernek is hirdeti az Isten igéjét, lehet, hogy egy hideg templomban. Ahol egy presbiter újra meg újra kinyitja a gyülekezeti termet, ahol valaki temet, vigasztal, hitoktat, miközben maga is fáradt. A szolgatásokra gondolok most. A gyülekezeti lelkészre, a presbiterre, a munkatársa, aki csendben hordozza a rábízott szolgálatot. Néha elnehezülve, néha apró örömöktől előtt merítve. Egyik nap bokor, az illés a bokor, az, bocsánat, egyik nap illés a bokor alatt. Elég most már, Uram. Máskor küldetésben járó ember. Sőt, sokszor ugyanazon a héten mindkettő. És persze, van ennek a kerületnek közös öröme is. Ünnepek, találkozások, amikor a vezetés és gyülekezetek valóban egymásra találnak. Ez nem becsülöm le. De amikor a szerkezet gyengeségéről beszélek, nem egy hivatalt akarok elmarasztalni. Azt kérdezem, hogy kellően hordozza ez a közösség azt, aki a nehéz körülmények között kitart. Mert a kerület végső sora nem igazgatási forma, hanem Krisztus testének közössége. Ha pedig ez így van, az önvizsgálat reménységből fakadó munka. Azért nézzük meg, mi szorul gyógyulása, mert hisszük, hogy Isten nem csak leleplez, de meg is üdít. Ezt a reménységet szeretném most magamra is alkalmazni. Hol vagyok ebben a történetben? Ezt a kérdést először magamnak kell feltennem. Ha ezt elkerülöm, minden, amit eddig mondtam, kívülről mondott beszéd maradt. Lehet fontos, lehet szép, lehet jogos, de nem állod Isten elé azzal együtt, aki mondja. Az elmúlt évtizedekben én sem kívülről néztem az életünket. Részt vettem az egyetem és a kerület életében. Kaptam belőle szolgálatot, bizalmat, barátságokat, sok-sok felelősséget, amelyeket hálás vagyok. Nem csak a hallgatás adósságát ismerem. Voltak helyzetek, amikor szóltam, talán akkor is, amikor ez kényelmetlen volt. A nehezebb felismerés van inkább az, hogy a szó után nem mindig következett elég kitartó jelenlét. Valószínűleg ezzel adós maradtam. És van ennek egy fájdalmasabb rétege is, amit magamon is ismerek. A hűséget szolgál a gyümölcse, néha eltakarhatja azt, amit közben nem mertünk kimondani. Élő gyülekezet, megtért emberek, működő közösség, felmutatható eredmények. És már is könnyű azt hinni, talán nincs is semmi baj, vagy legalább nem akkora a baj. Pedig Isten áldása nem a mulasztásunk takarója. Néha a fáradt egyházát is megtartja, ez kegyelem, de sohasem felmentés. Innen pedig a kérdés visszatér mindannyiunkhoz. Hol vagyunk ebben a történetben? Másként szól a lelkészhez, az esvedeshez, a főgondnokhoz, a presbiterhez, az intézményi munkatárshoz, de senkit sem kerül el. A szószék, a presbiteri szék, a püspöki szék, az iroda, a tanterem, mind bizalomból kapott hely. A felelősség nem a rangtól függ, attól, hova állítottak. Egyházi rendünkben a tisztség bizalomból születik. Egy közösség rábíz valamit valakire. Ezért a választás sohasem lehetne pusztán eljárás. Mindig bizalmi aktusnak kellene lenni. Ha azonban egy közösségben az a benyomás alakul ki, hogy a döntések előre eldőlnek, a személyes hálók és hallgatólapos megállapodások mentén a forma megmarad, de a bizalom sérül. És ez a hitvallás gyökerét érinti. Itt sincs helye könnyű ítélkezésnek. Mert ezekben a mechanizmusokban mindannyian érintettek vagyunk. Néha tudatosan, néha a kívül regettek közömbös beletörődésével. A felénk megnyilvánuló bizalom végső soron azonban Isten színe előtt mérendő. Nem a megválasztó vagy támogató erő igazolása adja a súlyát. Az adja, hogy a ránk bízott helyen hitvalló módon kell jelen lennünk. Hallgatni és távol maradni persze lehet. De ezen a ponton a hallgatás már maga is alakítja a közösség jövőjét. Amit most nem mondunk ki Isten előtt, az később is velünk marad, csak nehezebben gyógyítható formában. Számomra ez a kérdés egy ponton válik személyessé, az egyetem és a kerület kapcsolatában. Ott, ahol a teológiai párbeszédnek természetes műhelye kellene, hogy legyen. Az egyetem és a kerület közös felelőssége. A református egyház kerületben a teológiai egyetem nem pusztán történelmi örökség vagy ünnepi hivatkozás. Olyan műhely lehet, ahol a hitvallás nyelve, a prédikáció mögötti exegézis, a képzés és az egyház kormányzati gondolkozás is Isten igéje alá kerül. Ez a kerület hitvalló életének nélkülözhetetlen, semmivel sem pótolható része. Az egyetem 1992-es újraindulása óta sok minden felépült. Intézmény, képzés, szolgálatok, kapcsolatok. Ezért hálásnak kell lennünk. De az a tér, ahol az egyetem és a kerület együtt végzi a közös teológiai önértelmezés munkáját, nem épült ki elég erősen. És ebben két oldalú a felelősség. Az egyetem oldaláról ki kell mondani, hogy sokszor a saját túlélésével és belső gondjaival volt van elfoglalva. És nem volt elég bátorsága jelen lenni a kerület lelkészi és gyülekezeti közösségeiben. A kerület pedig sokszor tisztelte az egyetemet, mint örökséget, mint jelképet, de ritkában hívta be valódi formálódásnak. Kettős hiány ez. Teológiai mélység nélkül a stratégiák és a különböző programok könnyen technikai gesztussá válnak. Ilyenkor a döntéseket nem az egyház önismerete és küldetése alakítja. Azok a háttér logikák kapnak előnyt, amelyekben erősebben hat az, hogy ki kivel van. Mi a praktikus, vagy éppen a megszokott. Ha ez a műhely nem jön, a terület lassan el fogja veszíteni azt a beszédmódot, amely az egyház Isten előtt tanulja önmagát látni, és önmagáról igazán szólni. Ez az erózió most zajlik. Megváltoztatható. Közös elhívásként kell ezt látnunk. A teológiai munka nem azok magánügye, akiknek címük vagy tanszékük van rá. Mindenki, aki Krisztus papi, profétai és királyi tisztében létesedik, elhívást kapott erre. És végezetül, kedves testvéreim, kik vagyunk most? Mindez ebbe a kérdésbe sűrűsödik, és ebből következik a tisztulítás is. Milyen kerülethez keresünk vezetést? Ezt a kérdést Isten igéje előtt kell feltennünk, különben csak önismeret marad. Az ige előtt ismerhetjük fel, kik vagyunk, és mire hív Krisztus. És igen, a kérdés már önmagában diagnózis. Ha a régi önképhez ragaszkodunk, a választás is a régi mintázatot fogja erősíteni. Lehetnek akár új személyek, a működés nem fog alapvetően változni. Ha Isten előtt felismerjük magunkat abban is, amit cselekszünk vagy elmulasztunk, akkor olyan vezetést keresünk, amely mindenek előtt, Isten előtt érzi felelősnek magát azért, ami és ahogyan vezet. A kérdés mélyén az tőle, oda vagyunk-e kötve Krisztushoz? Ebből fakad az önvizsgálat becsületessége, a jelenlét bátorsága, és az a szabadság, hogy igen és nemet is ki tudjuk mondani a lélek vezetésében a Szentírás szerint. Ez a kérdés mérce. Minden majdani jelöltre vonatkozik. És minden választót megszólít. A kerületi nap ezzel a mai alkalommal nem kellene, hogy véget érjen, hogy csak egy kipipált esemény maradjon. Valaminek most kell elkezdődnie. Ha komolyan veszük ez a nap, a következő hónapokban is felünk marad. A jelölt állításban, a választásokban és azután is. Mert a hitvallás mindig több, mint egy egyszeri esemény. Gyakorlat és életforma. A bevezetésben Illésről beszéltem. Ő elindult a barlangból, a halk és szerint hang után küldetés kapott. Konkrét emberekhez, konkrét feladatokkal. Isten elé állt, aztán másképp ment tovább. Ez most a mi helyzetünk is. Mert a megállás után indulás következik. A lélek kiáradását mi nem állíthatjuk elő. A várakozás mégis az engedelmesség figyelme. Nyitott, éber, felelős és valóságos jelenlét Isten előtt. Camus kérdésével indultam. Érdemes-e folytatni? Ezt nagyobban értem, mint szeretni. Mert van olyan egyházi némaság is, amelyben az ember már csak viszi tovább a követ, a szolgálatot, az intézményt, a szerepeket, az ügyet. A heidelbergi káti azonban mégsem ezt kérdezi először, hogy érdemes-e folytatni. Miért kérdez? Kié vagyok? És a választ most nem magyarázom, csak kimondom. Életemben és halálokban egyetlen egy vigasztalásom, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én megváltónak, a hűséges Úr Jézus Krisztusnak vagyok a tulajdon. Kamun hűse egyedül van a kővel, mert a magáé. És ez az ő méltósága. A miénk az lehet, hogy mi Krisztuséi vagyunk. Ezért a teher sem magános képzet. És éppen ez teszi lehetővé, hogy most őszintén beszéljünk egymással. Aki a maga birtokaként védi az életét, annak minden kritika létfenyegetés lesz. Aki Krisztusé, azt az igazság visszavezeti ahhoz, akihez tartozik. Aki nem a magáé, annak legvégül nincs mit védeni. Ezért tudhat őszintén megszólalni. Mert éppen az egyetlen vigasztalás teszi lehetővé, hogy most együtt itt beszélgessünk. A hitvallásnak ára van, de a kegyelem hordozza azt, aki vállalja. Innen adom át a szót. Legyen a beszélgetés, a hozzászólás, az imádság folytatás. különösen azoké, akik a gyülekezetek és intézmények mindennapi terhét hordozzák. Sokszor csendben, mégis hűséggel. Az Úr vizsgálja meg minket, és vezessen az örökké valóság útján. Köszönöm a megtisztelést!